A Sára asszony íróját, Döbrentei Saroltát köszöntöm, és kérdem, hogy ebben a mai nagyon pörgős, a hétköznapok és a közélet által nagyon megterhelt életünkben, hogy jutott eszébe, miről és miként épp egy olyan anya, aki 7 gyerekét veszítette már el, és vele együtt az Istenbe vetett hitét, és készül a 8. gyerek megszülésére és elvesztésére is.
Hogy hogyan? Igazából az, hogy az ember hogyan talál rá egy történetre, ami megérinti, ahhoz hasonlítható, amikor az ember szánt, és szánt egy szántóvető, itt most az én esetemben, hogy ír, és akkor ahogy megtelnek a sorokkal az oldalak, akkor utána visszamegy erre a szántóföldre is, körülnéz, hogy mire is jutott, és akkor jó esetben megtalálja a kincset a szántóföldben. Tehát sokat kell dolgozni, és nekem ez a módszerem, aztán, hogy ki hogyan dolgozik, azt nem tudom, ami foglalkoztat, arról írok, és akkor valahogy aztán egyszer csak úgy érzem, hogy ez egy ilyen kegyelmi állapot, hogy jön egy olyan téma, egy olyan történet összeáll, amit úgy érzem, hogy kénytelen vagyok megírni, és valahogy ez az ötlet is úgy érzem, hogy valahogy a felülről érkezett hozzám, és én nyilván igyekeztem minél lelkiismeretesebben, elmélyültebben ezt tökéletesíteni, és elmesélni ezt a történetet Sára asszonyról.
Akkor kérdezem úgy, hogy mi foglalkoztatta, hogy ez az anya, Sára asszony jutott éppenséggel eszébe?
Hát talán úgy tűnik, hogy egy picit távolról kezdem a válaszadást. Úgy gondolom, hogy mindannyian küzdünk azzal, hogy szeretnénk teljes életet élni, szeretnénk gyümölcsöző életet élni, ki milyen formában, de szeretné a legtöbbet kihozni az életéből, és az az ószövetségi ige mozgatott engem, amikor Isten rábízza az emberre a teremtett világot, hogy azt őrizze, és hogy azt művelje. És úgy érzem, hogy ez valahol a szívünkben van írva, hogy művelnünk kell, amit kaptunk, most akár saját magunkat, a képességeinket, a tehetségünket, és úgy egyáltalán az életünkből a legtöbbet kihozni, mint egy földművelő, de még ha jók is a körülmények, akkor is ez egy nehéz feladat, és bizony sokan tapasztaljuk, hogy jégverés van, vagy most ezt természetesen szimbolikusan értem, vagy asszály van, és akkor hogyan lehet ilyen körülmények között mégis kitartani, és mégis elszántan, akár makacsul hinni abba, hogy az életünknek van értelme, és az erőfeszítéseinknek van értelme, illetőleg hogyan tudjuk megőrizni magunkat ilyen nehéz körülmények között, hogyan tudjuk megőrizni a hitünket, az emberségünket, hogyan tudjuk megőrizni elsősorban a szívünket, hogy ne aljasuljunk el, és hogy ne akarjunk istenné válni. Tehát tulajdonképpen ez a problémakör foglalkoztatott, és úgy gondolom, hogy ez mindegyikünk számára egy nagy kihívás, és ki így, ki úgy, különböző életterületeken ezt megéljük. Sőt, úgy gondolom, hogy sok esetben az életünkben, mintha egy-egy területen kelepcébe kerülnénk, komoly erőfeszítéseket teszünk, hogy egy krízisből kikerüljünk, úgy érezzük, hogy mindig ugyanabban a folyóba lépünk, és azok az erőfeszítések, amiket teszünk, az úgy tűnik, hogy hiába való, és fájdalmas, és azt gondolom, hogy ez az előadás egy igasztaló színdarab szeretne lenni, amikor átélhetjük azt, hogy van értelme folytatni, hogy van értelme nem feladni külső-belső viszályok között, bal szerencse, bal sors által tépve is folytatni kell, és hogy valahogy Istennek mindegyikön kell, akár közösségként, akár személyenként terve van.
Közben úgy beszélgetünk Sára asszony történetéről, mintha ismernénk, de meggyőződésem, hogy nagyon sokan nem, és sokan azért a történet mélységéért, szépségéért, felemelő mi voltáért mennének el a színházi előadásra is. Ebben a pörgős életben kevés mély történetet hallunk, nincs időnk már ilyesmire, éppen ezért nagyon elkezdtük szeretni, tapasztalom én magam is, a történetmesélést, és ez a színdarab is egy ilyen történet bemutató, történetmesélés. Úgy röviden, hogy dióhéjban megkérném, hogy úgy foglalja össze a történetet.
Amit szeretnék reagálni, amit mond, hogy bizony ez így van, hogy ebben a nagyon pörgős, zilált időszakban, amiben mi élünk, valóban néha nehéz azt a döntést meghozni, hogy elmenjünk egy színházi előadásra, ráadásul egy olyan előadásra, ami nem biztos, hogy kacagtató lesz, bár egyébként ebben az előadásban is zárójelben megjegyezném, hogy sok vidám pillanat is van, hiszen a keresztény ünnepkörön mehetünk keresztül, vagy élhetjük át, amiben természetesen van szüret, farsang, karácsony várása, tehát ahogy megyünk át az ünnepkörön, ezekkel a hangulatokkal és ezekkel az élményekkel is találkozunk, és a magyar népléleknek a vidámsága és pajkossága is megelevenedik a színpadon. Összességében azt gondolom, hogy nem csak kenyérrel él az ember, és nagyon nagy szükségünk van a kultúrára. Tehát valamilyen módon úgy érzem, hogy ha valaki egy favágó, és azt mondja, hogy neki nincsen ideje megfenni ezt a baltát, amivel dolgozik, mert ő erre nem ér rá, akkor tulajdonképpen a munkáját, az életét nem tudja olyan minőségben folytatni, mint hogyha megállna, és ezt a szerszámot ezt először rendbe tenni. Valahogy így van ez a mi lelkünkkel is, hogy nagyon nagy szükségünk van a kultúrára, és nagyon nagy szükségünk van olyan előadásokra, ezt majd a nézők eldöntik, hogy ez az előadás nekik ilyen lesz, vagy nem, de szükségünk van olyan előadásokra, amikor velünk is történik valami. Hiszen elsősorban ezért megyünk, hogy ott valahogy gyógyuljunk, hogy valamit megértsünk, ne csak az intellektusunkkal, hanem ennél mélyebben, hiszen a katarzis által valamilyen módon a szívünkkel értjük meg, amit mi már az okos fejünkkel régen tudtunk, csak valahogy mégsem tudunk változtatni. Tehát az első legfontosabb dolog, amit reagálnék, hogy szükségünk van a kultúrára, és szükségünk van arra, hogy velünk történjen valami az előadás alatt, és úgy jöjjünk el, hogy nem volt ez hiába való. Nekem erős bizodalmam van abban, hogy ez az előadás ilyen, és hát nyilván nem csak a szövegtől, mert hiszen a szöveget én vittem, de ez egy csodálatos csapatjáték, ami számomra is nagyon szívmelengető, és engem is megérint, hiszen Vinyánszky Attila rendkívüli érintettséggel és érzékenységgel rendezte meg ezt az előadást, és az összes színész, az alkotótársak szívüket, lelküket beletették ebbe az előadásba, és valahogy ez az összjáték, ez úgy gondolom, hogy vagy abban reménykedem, hogy katarzist fog jelenteni a nézőknek is. Sára asszony, Megyeri Sára, ő egy történelmi személy, Arany Jánosnak az édesanyja, aki valóban 8 gyermeket veszített el azelőtt, mielőtt megszületett volna Arany János, és tulajdonképpen neki akar valahol egy fülhajtás lenni, az ő nagyanyai sorsa előtt is meghajolhatunk ez által az előadás által, aki nem adta fel, aki kitartott, aki erőt kapott arra, hogy külső és belső viszálykodások közepette önmagával, a környezetével, a sorsával kitartson, és Isten őt megajándékozta, és reáradt az ő kegyelme, és ki tudta hordani, megszült, és fel is nevelte, láthatta felcseperedni Arany Jánost. Hát ugye, aki azt mondanom sem kell, hogy mindannyiunk számára, az egész nemzetünk számára az ő költészete kultúrkincs, és úgy gondolom, hogy ő művei, a versei, az ő nyelve által megvigasztalódhatunk, felemel minket az ő tiszta hangja, mélységeket bejárhatunk, meg is tud minket nevettetni, de hát ezt igazából nem is kell szerintem fejtegetnem. Ennyit szerettem volna elmondani a történetről, illetőleg a hit állomásait kísérhetjük végig ennek az asszonynak az élete során, ahogyan a hitünk is egy folyamat, és ennek vannak különböző stációi, és vannak itt nagyon nehéz pillanatok is, ezt kár is lenne elhazudni, de hát ezt ismerjük a Bibliából is, hiszen akár ha a panaszoltárokat olvassuk, látjuk, hogy még a nagy hithősök is néha meginognak, és ezeken a stációkon hogyan kerül egyre mélyebbre és egyre bensőségesebb viszonyba Istennel ez az asszony, és hogyan érti meg azt, hogy bármi is történjék vele, a legfontosabb az Istennel való kapcsolata, és hogy nem tud, enélkül nincs értelme az életének, és ezek után meg ajándékoztatik ezzel a csodálatos gyermekkel, Arany Jánossal.
Ha jól értettem, akkor éppenséggel maga Sára asszony is elveszíti, feladja a hitét, jogosan mondanánk mi, teljesen reálisan, hiszen maga az Isten vette el a 8 gyermekét. Mégis akkor hogyan szól az egész az Isten hitről, vagy úgy általában a hitről, amikor maga Sára asszony is kénytelen ezt feladni?
Igen, az nagyon fontos, hogy hát mindannyian esendőek vagyunk, és ő is esendő. És jó dolog ezt megmutatni, amit az előbb is mondtam, hogy nem szabad ezeket eltusolni, hogy a hit útja is egy folyamat, és hogy bizony ebben benne lehet egy megingás, és ebből a krízisből, akár az Istennel való kapcsolatunknak a kríziséből, hogyha ez tovább, tehát ezen tovább lépve egy még mélyebb kapcsolatba tudunk vele kerülni, és Sára asszony is megjárja a hadak útját. Én azt gondolom, hogy ez segít minket is abban, hogy átéljük azt, hogy esendőek vagyunk, és hogy ezekből az átmeneti megingásokból is ki lehet jönni, hogy fel lehet állni, és hogy tovább lehet lépni. És nagyon fontos része ennek az, hogy ezt közösségben lehet megtenni. Tehát nagyon fontos szerepe van Szarvas Józsefnek, a férjének, Arany Györgynek, és az ő házasságuknak, hogy egy házasságban, amikor nagyon nagy a baj, amikor nagyon nagy a vihar, akkor hogyan tud valahogy mégis összekapaszkodni két ember, vagy látszólag elengedni egymást, aztán mégis egymásra találni. Tehát a házasságuknak is egyfajta válságát is megismerjük, és hogyan tud a közösség megtartani minket, annak ellenére, hogy sok konfliktus van ebben a közösségben, amiben élnek, és egymást is hogyan tudják megtartani. Bár mondom, ebben is van egy nagy eltávolodás az ő kapcsolatukban is, de végül egymásra találnak. Tehát tulajdonképpen a kiszolgáltatottságunkról, az egymásra utaltságunkról is szól az előadás, arról, hogy amit az elején mondtam, hogy maga a kapcsolatunk is, hogy hogyan lehet azt megőrizni, hogy lehet abból a legtöbbet kihozni. Tehát ilyen típusú kérdéseket is feszeget a párkapcsolati és az egyén és a közösség szempontjából is próbálom körüljárni ezt a témát.
Ne akarjuk ennek a sors vagy Isten verte szerencsétlen asszonynak a történetét megismerni, hogy úgy kérdezze, miben segít ez rajtunk, legyünk hívők vagy nem hívő emberek, hogy a mai modern ember szemszögéből.
Hát azt gondolom, hogy gondolom, hogy úgy fognám meg ezt a kérdést, hogy amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy látszólag nem látjuk az értelmét az erőfeszítéseinknek, amikor úgy érezzük, hogy hiába próbálkozunk, ez nekünk nem sikerül, és hogy értelmetlen, ha hívő vagyunk, ha nem, most ettől függetlenül értelmetlen az, amiben az életünket próbáljuk önteni, és ezt akkor is ott, abban a kis perspektíva, vagy szűk perspektívából tekintve nem is tudjuk eldönteni, hogy valaminek van-e értelme, vagy nincsen értelme. Én azért próbáltam, nem nosztalgiából, próbáltam egy 200 évvel ezelőtti történeten keresztül erről beszélni, hanem hosszú idő az a 200 év, a nézőt egy nagyon kiváltságos helyzetbe helyezem, aki már rálát erre a történetre, aki távolról mereng, vagy aggódik ennek a nőnek a sorsáért, de valahol ő tudja, hogy a szereplők éppen kétségbe esetten nem tudják, hogy van-e értelme annak, amit ők csinálnak. Mi viszont nézők, így már 200 év távlatából pontosan tudjuk, és drukkolunk tulajdonképpen, vagy szurkolunk, hogy ne adja fel a főhős, hiszen mi tudjuk, hogy van értelme. Ugyanígy nagyszerű dolog lenne, hogyha ennek az előadásnak a hatására akár elgondolkodnánk azon, hogy mi lenne, hogyha a saját életünkre egy nagyobb távlatból, egy másik perspektívából tekintenénk, és akár vigasztaló lehet számunkra, hogy itt és most akár remélem a mi mindennapos küzdelmeinket, de lehet, hogy egy másik perspektívából 200 év múlva azt látnánk, hogy milyen nagyszerű, hogy én akkor kitartottam, hogy nem adtam fel, hogy segítettem ennek az embernek, hogy odafordultam ahhoz a közösséghez. Azt gondolom, hogy ez az előadás nagyon bátran a nem hívő emberek és a hívő emberek által is feltett kérdésekre keresi a választ, hogy miért én, miért most, miért teszi ezt Isten, miért engedi meg ezt Isten. Tehát ezekre a kérdésekre, amik azt gondolom, hogy mindannyiunknak dolga van, ez zakatol bennünk kimondva kimondatlanul, ezekre a kérdésekre keresi a választ ez az előadás.